Kedves nézőink, szeretettel köszöntöm Önöket az STL Szabad Egyetem 26. szemeszterének soron következő előadásán. Ebben a fél évben összesen 12 előadást nézhetnek meg. Az előadásokon készült felvételeket a Szabad Egyetem Szeged honlapon, valamint a Szeged Televízió műsorában tekinthetik meg. Mai előadónk Ablonczi Balázs 1974-ben született Budapesten. Franciaországban járt középiskolába, majd az Eötvös Loránd Tudományegyetemen végzett, és itt szerezte meg doktori fokozatát is 2004-ben. Különböző kutatóintézetekben dolgozott 2011 és 2015 között a Párizsi Magyar Intézet igazgatója volt. 2009 óta az ELTE BTK oktatója, 2015 óta pedig az MTA Bölcsészettudományi Kutató Központjának tudományos főmunkatársa. 2016 óta az MTA Lendület Trianon 100 kutatócsoport vezetője. 11 könyv és számos tanulmány szerzője. Budapesten él.
Jó napot kívánok! A mai napon a trianoni békeszerződéssel és néhány társadalmi következményével szeretnék foglalkozni a mai előadásban. Ez a kicsit enigmatikus cím, hogy Magyarország összeomlásai ezt akarja. Hogy az igazából mit is jelent, arra talán a végén majd fény derül. Igazából úgy gondolom, egy kicsit lelőve a történet végét, hogy itt a jelenlegi magyar történetírás, vagy az eddigi magyar történetírásnak a megközelítése ezzel kapcsolatban elsősorban diplomácia történeti, politika történeti szempontú volt, és kevésbé figyelt a társadalom történeti, mentalitás történeti, esetleg művelődés történeti aspektusaira ennek az eseménysornak, úgyhogy a mai estén, vagy a mai napon néhány olyan dolgot szeretnék, vagy olyan témáról szeretnék beszélni, ami talán egy kicsit előtérbe hozza ezeket a problémákat. És igazából az előadás végén abban is bízom, hogy választ lehet adni arra a kérdésre, hogy miért van Trianon ilyen intenzíven jelen a magyar nemzeti emlékezetben, vagy a magyar köztudatban. Mert ugyanis úgy gondolom, hogy bizonyos értelemben Trianon emléke egészen a századik évfordulóig, tehát nagyjából a nagy háború századik évfordulójáig elleplezte, eltüntette a világháború emlékét. Hogy más nem mondjak, az ezzel kapcsolatos történeti kutatások azok meglehetősen gyerekcipőbe jártak a legutóbbi időkig. Magyar világháború történet tulajdonképpen a 60-as években lett kiadva, és azóta különböző módosításokkal egészen a 2000-es évek elejéig ugyanazt a könyvet, jelesül Galántai Józsefnek, Magyarország és az első világháború című művét adták ki, és aztán ez persze Hajdú Tibor és Polman Ferenc műve leváltotta bizonyos értelemben, de hát tudjuk, hogy Nyugat-Európában például sokkal élénkebb emlékezete van az első világháborúnak, és azt gondolom, hogy ennek részben Trianon az oka. Itt egymásra rétegződött összeomlásokról beszélnék, ami bizonyos értelemben megint egy oka lehet annak, hogy Trianon miért vetődik fel ilyen élességgel Magyarországon. Az nyilvánvalóan van egy politikai összeomlás is. Tehát ahogy az iskolában, a középiskolában, egyetemen megtanuljuk ezeket, tehát azzal, hogy van egy ilyen szigorú politika-történeti narráció ezzel kapcsolatban, Völker Manifest, tehát IV. Károly kiáltványa, aztán Károly Mihály kormánya, aztán Tisza Istvánt megölik, aztán a tanácsköztársaság következik, tehát hogy van egy ilyen mindig politika-történeti eseményekhez férceljük hozzá a mondani valónkat, de itt igazából van egy másik összeomlás is, tehát nem csak az, hogy a duális állam megszűnik, és Magyarország is egy nagyon-nagyon komoly kormányzati krízisbe kerül másfél-két éven keresztül, hanem itt van a közigazgatásnak egy összeomlása, van a közrendnek egy összeomlása, aminek keretében elszabadul az erőszak, erről is szeretnénk majd beszélni, és van a gazdaságnak is egy összeomlása, tehát, és nem feltétlenül az, amire gondolni szoktunk, és nem tudom, hogy ki mennyire ábrándul ki ebből a témából, de hát nem feltétlenül azok a fontosak, amik az érettségi tételekben szerepelnek. Tehát nem feltétlenül az elveszített erdők vagy bányakincsek mennyisége a döntő ebben a kérdésben, úgy gondolom. A politikai összeomlás csak néhány szóban és néhány olyan aspektus felvillantva, ami esetleg nem jelenik meg a tankönyvekbe vagy a tudományos népszerűsítő irodalomba. Az egyik az, amit el szoktunk felejteni, hogy az uralkodó, ugye IV. Károly, van az úgynevezett Völker Manifest, tehát a népeimhez kezdetű kiáltványa, amiben gyakorlatilag nemzeti tanácsok létrehozására hívja fel az alattvalóit, és erre október közepén, és erre reakcióként a magyar politikai elit szinte egységesen, tehát ellenzék és kormánypárt egyaránt fölmondja a kiegyezést. Tehát azt mondja, hogy az 1867-es kiegyezés keretei megszűnnek, és innentől fogva maximum personáluniót tud a magyar politikai elit elképzelni Ausztriával kapcsolatban. Tehát ez nem azt akarom mondani, hogy ez egy hogy a magyarok robbantották fel a monarchiát, félreértés ne essék, hanem csak arra célzok, hogy ez a mozzanat nagyon sokszor kiszokott maradni az emlékezésekből. Nagyon fontosnak tartom, hogy a politikai gyilkosság, mint olyan belép a magyar közéletbe, Tisza István meggyilkolásával 1918. október 31-én, és azt is látni kell, hogy bizonyos értelemben az elszabaduló erőszak, az erőszaknak ez az első hulláma, ami 1918. október legvégétől november-decemberben uralkodik Magyarországon egyre szűkebb területen, tehát lezajlik egy paraszt vagy katonaforradalom, ami alapvetően és főleg a bizonyos peremterületeken egy dezorganizált államigazgatást talál. Magyarországon 1918-at követően csaknem másfél éven keresztül nincs parlament, nincs törvényhozás. Vannak különböző törvényhozó grémiumok, ilyen a Tanácsok Országos Gyűlése, meg a Nemzeti Tanács átvesz bizonyos jogosítványokat a parlamenttől, de igazából az, amit a korszak politizáló elitje megszokott, most mindegy, hogy milyen színezetű politikai elit, azt, hogy jelesül a törvények a törvényhozásban születnek, ami egy több száz éves magyar hagyomány, ez hirtelen egyik pillanatra a másikra megszakad. Szeretnék majd beszélni a úgynevezett kérészállamok létrejöttéről Magyarországon. Legalább tucatnyi átmeneti állam jön létre ebben az időszakban Magyarország, a történeti Magyarország területein, amelyek szintén úgy gondolom, hogy a központi hatalomnak a megroppanását illusztrálják. És hogy megérthessük a korszak elképesztően fölgyorsult eseménysorai, csak arra utalnék, hogy 1918. októbere és 1921. októbere között legalább öt teljes politikai rezsimváltás zajlik Magyarországon, egy olyan országban, amely 1867 óta viszonylagos politikai stabilitásban létezett. Puccsok vannak, felkelések, idegenmegszállás, ellenkormányok jönnek létre, ami korábban egyáltalán nem volt, ugye itt a Szeged-Aradi ellenkormány egy fontos szempont, de nem szoktuk tudni, hogy a második visszatérési kísérletek kapcsán IV. Károly is kinevez, Rakoszki István keresztény-szocialista politikus vezetésével kinevez egy saját kormányt. És ami nagyon fontos körülmény, és a fejünkben nem igazán van benne, hogyha a Trianon előtti országterületet nézzük, akkor az országterületnek körülbelül a 90%-a a megmaradt területnek, tehát a trianoni országterületet nézzük, akkor több mint a kétharmada idegen megszállás alá kerül 1919 második felében. És a román csapatok nem csak Budapestet foglalják el augusztus elején, hanem előre törnek egészen Győrig, Székesfehérvárig, elfoglalják Veszprémet, Esztergomot is, hogy a szerb csapatok stabilan megszállva tartják Magyarország déli részeit 1918. novemberétől, és a csehszlovák hadsereg is előre óvakodik délfelé, tehát megszállja a Salgótarján például az egyes észak-magyarországi településeket. Itt ezen a képen láthatóak ezek a bizonyos kérészállamok. Azt lehet mondani, hogy 1918 vége és 1921 vége között, tehát három év alatt több mint egy tucatnyi ilyen államalakulat jött létre a Kárpát-medencében. Ha rájuk nézünk, elsősorban azt látjuk, hogy elsősorban a peremterületeken jönnek létre, olyan helyeken, ahol meglazult a magyar államigazgatás fennhatósága. Ezzel egy kivétel van, az úgynevezett Kun köztársaság, ebből csak egy nagyon pici folt látszik, Kunszent Miklós, Kiskunhalas környékén jön ez az államalakulat létre, amit nem is tudjuk, hogy egyébként létrejön-e. Végső István kiskunhalasi történész írt erről halatlan érdekes tanulmányokat. Úgy tűnik, hogy a Károlyi kormánnyal elégedetlen helyi jobboldali elitnek ez egyfajta szervezkedési kísérlete, aminek viszont a gyökerei nagyon mélyen vannak az úgynevezett Jász-Kun redemciós mozgalomban. Ha megpróbálunk egyfajta hát mátrixot fölállítani arról, hogy milyen államalakulatok is ezek, itt Bánsági köztársaság, Hiénc köztársaság, Hucul köztársaság, nem fogom végigmondani őket. Amire fölhívom a figyelmet, az egyik az igazából a következő táblán jön, de itt ebből egy szempont érdekes. Van olyan államalakulat, amelyik néhány napig él, vagy talán nem is él tulajdonképpen, mert némelyikről nem tudjuk, hogy igazából ki kiáltották-e. De például mondjuk a Hiénc köztársaság, ez ugye a nyugat-magyarországi németeknek egy ilyen regionális csoportja, ez a köztársaság 18. december 5-én jön létre Nagymarton környékén, és nagyon gyorsan leverik. De ha a következő ábrát nézzük, akkor egy más viszonyrendszerbe helyezzük az egészet, vagy helyezhetjük az egészet. Itt úgy osztottam föl a kezdeményezéseket, hogy kik kezdeményezik ezeket az államalakulatokat, ki kiáltották-e őket egyáltalán, igen vagy nem, vagy csak a tervezések szintjén maradtak, például mint a Kalotaszegi Köztársaság, Kós Károlynak és a barátainak a kezdeményezése. Milyen ideológiai háttere volt, hogy demokratikus, baloldali, esetleg jobboldali, vagy nehogy Isten monarchista, mint például a Lajta-bánság esetében. És hogy milyen funkciót töltöttek be, és aztán a legérdekesebb ezek közül, hogy integratív, tehát nagyon sok kérészállam jön létre úgy a korabeli Magyarországon, amelyek igazából azért jönnek létre, hogy az adott terület Magyarország része maradhasson. Tehát ilyen a Szepesi Német Köztársaság, bizonyos értelemben a Székely Köztársaság is, ez a Keleti Szlovják Népköztársaság, és vannak olyan államalakulatok, amelyek viszont kifelé igyekeznek ebből az állami keretből, tehát mondjuk ilyen az Északkeleti Kárpátokban létrejött Hucul Köztársaság, ilyen a Fiumei Karnarói Olasz Kormányzóság, amely kifelé igyekszik ebből az állami keretből, és a Hiénc Köztársaság is ilyen. És a nagyon érdekes, hogy hogyan történik a vége ezeknek az államoknak. Megszűnt, leverik őket, valami idegen megszállás jön, tehát hogy egy nagyon érdekes, sok tényezős viszonyrendszert lehet ebből kialakítani. Igazából ebből természetesen ezeknek a kérészállamoknál az anekdotikus részek is nagyon érdekesek, nyilván a különböző kocsmák hátsó helyiségeiben kiosztott miniszteri posztokról, meg arról, hogy Fiumébe a tengerparton a Karnarói Olasz Kormányzóság idején lehetett mesztelenül fürdeni, és szabad volt a kokainfogyasztás. De emellett igazából egy nagyon fontos kérdésre kaphatunk választ, hogy tulajdonképpen mi is egy állam? Hol, mitől lesz egy állam állam? Nagyon sokszor látunk olyan kezdeményezéseket, amelyek úgy tűnik, hogy kérészállamnak tűnnek, és meglepő stabilitást mutatnak. Itt most egy államcsoportra utalnék, például a balti államokra. Soha korábban a történetben nem volt Lettország például, vagy Észtország. Ennek ellenére 1918-ban létrejönnek, és meglepő állandóságot mutatnak. És itt vannak olyan államalakulatok, például ez a Karnarói Olasz Kormányzóság majdnem másfél évig fönnáll, és tulajdonképpen például ez az első állam, amely elismeri a Szovjetuniót. Tehát, hogy vannak olyan kérészállamok, amelyek meglepő stabilitást vagy szívosságot mutatnak, és az nagyon fontos, hogy ezt a helyiek hozzák létre, tehát egy helyi elit vagy ellenelit, aki megpróbálja pozícionálni magát ebben az időszakban, vagy pedig külső aktivisták érkeznek más birodalmi vagy országközpontokból, hogy a saját ideológiai elképzeléseket ráerőltessék a helyi lakosságra. Úgyhogy itt ez egy nagyon tanulságos mátrix, nyilván be lehetne még tenni neveket, és azt is fel lehetne venni, hogy például a Magyar Tanácsköztársaság ez nem egy kérészállam, egy ideológiai típusú kérészállam, ez egy legitim vita, úgy gondolom, én nem tettem ebbe bele, különböző szempontok alapján úgy gondoltam, hogy tanácsköztársaság nem feltétlenül illik ebbe bele. A következő szempont, ami Magyarország összeomlását úgy gondolom, hogy illusztrálja, és a közigazgatás összeomlását illusztrálja, az az erőszak elszabadulása. 1918 végén az országban elszabadul az erőszak, és ez annál is inkább fájdalmasan érinti a magyar lakosságot, vagy meglepi mondjuk így a magyar lakosságot, értve ez alatt Magyarország lakosságát, hogy igazából a lakosság döntő többségének nincsen háborús élménye. Ez alatt azt ért, hogy természetesen a férfiak elmentek a háborúba, természetesen az emberek látták a sebesülteket, a rokkantakat, jegyrendszer volt, háborús cenzúra volt, és egy csomó háborús megszorítás létezett, de igazából az, hogy például mi egy idegen megszállás, milyen az, amikor a mindennapi élet és vagyonbiztonság veszélybe kerül, ami mondjuk Oroszországban, Ukrajnában, Észak-Olaszországban, Szerbiában vagy Észak-Franciaországban mindennapos élménye volt az emberek egy jelentős részének. Ilyen nem nagyon történik. Vannak idegen betörések Magyarországról, ugye 1914-15 fordulóján az orosz hadsereg tör be az észak-keleti ország részbe, és 16-ban a román hadsereg elfoglalja Dél-Erdélyi részét, illetve a Székely vármegyék némelyikét. De igazából ezek regionális betörések annyiban érintik a lakosságot, vagy az ország belső részén élőket, hogy egyrészt megjelennek a menekültek, akik az országon belül menekülnek el ezekről a területekről, és hát a sajtó elég részletesen beszél ezekről. És hirtelen, ami 1918 végén történik, az egy csomó ember számára egy háború utáni háború rémképét idézi föl. Egyes becslések szerint sose senki nem számolta ezeket a számokat össze, de valószínűleg 3 és 5 ezer fő között van azoknak a halottaknak a száma, akik ebben a rendbontásban és a rendcsinálásban meghalnak 1918. októberre és decemberre között. Ez nagyon nagy szám, ezt gondoljunk arra, hogy az úgynevezett vörös és az úgynevezett fehér terror, azért mondom, hogy úgynevezett, mert nagyon-nagyon sok ideológia előjel tapad hozzájuk, most az egyszerűség kedvéért használjuk őket így, hogy ezek során a trianoni országterületen körülbelül 1500-1800 ember halt meg, itt látjuk, hogy 2-3-szor annyi áldozatról van szó, és azt nagyon fontos megjegyezni, az erőszaknak nem csak az a elszenvedője, akit megölnek. Az erőszaknak az is elszenvedője, akit megvernek, megbotoznak, megerőszakolnak, ugye túszedésnek lesz áldozata, tehát az erő, és bizonyos értelemben az is, aki mindennek szemtanúja. Tehát itt van az erőszaknak egy kontrollálhatatlanná válása ebben az időszakban, ami beférkőzik az emberek mindennapjaival. Ami 1918 végén majdnem biztosan megtörténik minden magyarországi településen, hogyha jó helytörténeti munkákat találunk, akkor ez fel fog bukkanni. Az egyik az, hogy majdnem mindenütt megverik vagy elzavarják a jegyzőt. Magyarország 3200 jegyzői hivatalából óvatos becslések szerint 1100-ból elűzik a jegyzőt. Miért a jegyzőt, és miért nem a bírót, vagy miért nem más tisztviselőt, néha a főszolgabírót is egyébként, vagy a szolgabírót. Egyrészt azért, mert a jegyző az adott településen az államhatalom helyi képviselője. Nem választják, oda helyezik, és ő rendelkezik néhány kulcsfontosságú igazolvánnyal. Egyrészt ő rendelkezik a hadba vonulásokról, ő rendelkezik a rekvirálásokról, és ő rendelkezik a háborús segélyek osztásáról. Tehát itt van egyfajta, nyilván van egyfajta bosszú tünete az egésznek, hogy a háborús szenvedésekért megpróbálnak revansot venni, főleg nemzetiségi területeken, de nem csak a helyi jegyzőkön. Nagyon sok esetben egyébként a jelentésekben azt látjuk, hogy ennek az élén leszerelt katonák, nem a frontról jövő, hanem a hátországból visszaszivárgó katonák, és nők állnak nagyon sok esetben. És ami még történik faluhelyen, általában kirabolják a szatócsboltot, és mondjuk opcióként általában megisszák a pálinkát is, illetve a módosabbak, a földbirtokosoknak, a kereskedőknek, középosztálybelieknek kifosztják a házait, és lehet, hogy föl is dúlják, lehet, hogy nem visznek el sok minden, de mondjuk összetörik a porcelánokat. Nagyon-nagyon sok ilyen típusú jelentés van. Itt utalnék mondjuk Bethlen Istvánra, Magyarország későbbi miniszterelnökére, aki Mezősámsondról úgy menekül el, Romsics Ignác Bethlen életrajzában van egy nagyon szép kép, hogy így visszanéz gyakorlatilag a saját lángoló kúriájára Mezősámsondon. Jön egy második terrorhullám, vagy erőszakhullám az ország, és bocsánat, még annyi, hogy a leverés, ennek a leverésekor a különböző nemzetőr, polgárőr alakulatok, honvéd alakulatok sem nagyon válogatnak az eszközökben. Tehát az ilyen lázadások leverésének több tucat, sőt akár 100 fölötti halálos áldozata is lehet. Vannak olyan helyek, például ugye a legismertebb példa az a bánsági facsád, ahol a zavargó román parasztok közé a magyar légierő vagy magyar repülőgép bombákat dob, és több mint 100 halottja van ennek a rendcsinálásnak, de hasonló történetek játszódnak le Nyíregyházán és más helyeken. Ugye itt az, hogy utána mi történik, itt megjelenik már a rendcsinálások során is a verés és az erőszak, és aztán a tanácsköztársaság idején a túszedés is. Ez nagyon fontos megérteni, hogy ez nem a bolsevik technikánkból jön szivárog át Magyarországra, hanem ez az osztrák-magyar hadsereg front, illetve a hátországi rendfenntartó tevékenységének a része. Tehát azok az emberek, akik hazajönnek a frontról, akár tisztként, akár közkatonaként, úgy gondolják, hogy ez egy probléma megoldó mechanizmus. Így tudunk rendet csinálni, vagy nyugalmat teremteni, hogy túszokat szedünk a helyi elitből. És ez a gyakorlat szivárog át 1918-19-20 Magyarországára is. A verések és kínzások már 18 végén megjelennek, és itt egy kicsit előreugrok, a román hadsereg, főleg a román hadsereg, de részben a szerb hadsereg szisztematikusan él is ezzel a nyilvános erőszakkal, azzal a különbséggel, hogy a magyar büntetőjog a Csemegi Kódex óta, tehát az 1870-es évek óta nem ismeri a botbüntetés fogalmát, azt kivezették a magyar büntetőjogból. Itt a román hadsereg viszont abszolút visszajön, és részben a szerb hadsereg is, és szisztematikusan él vele. Ráadásul olyan embereket vernek meg, ráadásul nagyon sokszor a nyílt utcán, akik korábban érinthetetleneknek számítottak, főszolgabírót, lelkészt, vasúti állomás főnököt. Hogy egy példát mondjak, 1919. augusztus 4-én Nagykörösre befut a román hadsereg. Az első dolguk gyakorlatilag az, hogy a városháza lépcsőjén tarkon lövik a korábbi direktóriumi elnököt, és megbotozzák az őt korábban bújtató nőt, illetve a helyi újságszerkesztőjét, aminek nyilvánvalóan van egy ilyen nagyon-nagyon erős példastatuáló jellege. Ráadásul ugye ez a 25-öt húznak valakire, ez egy kicsit ilyen népmesei büntetésnek tűnik, tehát a Magyar Népmesék című rajzfilm sorozatban bukkan föl, de ez egyáltalán nem az. Tehát 25 bot büntetésben, pláne hogyha ez rosszul van kivitelezve, ebbe bele lehet halni. Egy-két botütéstől is leszakadhat az ember lépe vagy veséje, és létrejöhetnek olyan testi sérülések, akár 25 bottól, de 50 bottól biztosan, ami gyakorlatilag az illető halálához vezet. Ráadásul itt ugye a 18 végi erőszak hullámnak még főleg Erdélyben van egy olyan vonulata is, hogy nagyon sokakban felidéződik a 1848-49-es erdélyi polgárháború, vagy a 60-70 évvel korábbi Horea-Kloska-féle parasztfelkelés, főleg az erdélyi érsekség körüli vármegyékben. Magyarán most nagyon leegyszerűsítve, hogy 60-70 évente a románok lejönnek a hegyekből és megölnek mindenkit. És ennek ez nagyon-nagyon komolyan hozzájárul a meneküléshez, a meneküléshez a korszakban, hogy egy példát mondjak, Gyulafehérváron, ugye, ami mind a román, mind a magyar történelem szempontjából egy fontos és kiemelt hely, 18 december 1-én úgy tartják meg a román nagygyűlés, hogy egyébként a város még magyar közigazgatás alatt áll, tehát a román csapatok még nem érkeztek meg, viszont a város vezetői már hát nem azt mondom, hogy megszöktek, de elmentek. Sem a polgármester nincs ott, sem a helyettese, sem a rendőrkapitány, sem az ő helyettese nincs már ott, mert 18 novemberében elmentek, gondosan igazolást állítatva ki maguknak arról a szolgálati jogviszonyukról, meg hasonlókról, tehát már érzik azt, hogy később erre szükségük lehet. Itt a részben, ami ezen a dián van, erről már beszéltem, de igazából itt ennek a három erőszak hullámnak, tehát a 18 végi, a vörös és a fehér terror, és a megszállások által gyakorolt erőszak, ez három különböző típusú erőszak. Úgy gondolom, hogy a 18 végi erőszak, ez egy szociális szempontokkal erősen átszínezett, néhol etnikai típusú erőszak, tehát hogy magyarok és nemzetiségiek, vagy nemzetiségiek és magyarnak tekintett zsidók között szedi az áldozatait. A nagyon sok helyen nem csak a szatócsok áldozatok, de a legeslegelső menekültek, vagy a legeslegelső áldozatok, azok a vasutasok. Egyébként főleg Dél-Magyarországon, Horvátországban, Boszniában, Fiuméban, ők az első menekültek tulajdonképpen. 1918. október legvégén tömegesen jelennek meg dél-magyarországi vasúti csomópontokon, Gyékényesen, Barcson és másutt. A következő erőszak hullám, a vörös és a fehér terror, ez egy ideológiai típusú terror, ami szintén újdonság a magyar politikában, tehát 48-49-ben ez azért így ebben a formában biztos, hogy nem volt jellemző. És aztán a megszállás, az egy hatalmi, megfélemlítő típusú erőszak, tehát aminek az a feladata, vagy az a lényege, hogy kvázi rendet tartson. Most itt ugye egy nagyon komoly kérdés az, hogy ha összeadjuk ezeket az áldozatszámokat, itt nagyon-nagyon, ha nagyon-nagyon bőségesen számolunk, akkor talán 10 000 halálos áldozata van ennek a három erőszak hullámnak. Ebben nem számítottuk bele például a Vörös Hadsereg harcaiban elesetteket, meg másokat. Ez a 10 000 azt lehet mondani, hogy nem olyan retteltesen sok. A korszakban kb. 3-3,5 millió lakossal rendelkező Finnországban a vörösök és a fehérek polgárháborúja 50 000 halálos áldozatot szedett. 50 000, tehát úgy halottat, akik nem a harcszéren haltak meg, hanem különböző ilyen táborokban, illetve kivégzések során hunytak el. Tehát, hogy arányaiban, ha összehasonlítjuk 3,5 milliót az 50 000-rel, ez sokkal több. Itt igazából van egy olyan tulajdonsága is ennek az erőszaknak, ennek az ideológiai típusú erőszaknak, hogy időben elcsúszik egymás mellett. Tehát amikor a vörösök fejtik ki a maguk terrorját, ezt a politikai típusú terrort, igazából nincs velük szemben országosan szervezett ellenállás, nincs nyílt színi csata, hogy úgy mondjam, hogy ütközet a két fél között. Nincsenek hadműveletek, persze nyilván egyes elszórt helyeken, a Duna-Tisza közén, meg másút, bizonyos úgynevezett ellenforradalmi gócokat fel kell számolni, de nincs nyílt színi ütközet a kettő között, és amikor a fehérek következnek, akkor pedig már velük szemben szintén nem áll egy szervezett vörös hatalom. Tehát itt van egy ilyen diakrón, időben elcsúszó, egymás mellett elcsúszó polgárháborús helyzet, ami bizonyos értelemben arra a kérdésre is választ ad, ugye mindig föltesszük, hogy miért nem tudtak összefogni a magyar politikai erők, mint például Ausztriában, ahol a kereszténszocialisták és a szociáldemokraták viszonylag harmonikusan működtek együtt, legalábbis a 20-as évek legelején, hogy a békefeltételeket bizonyos értelemben maguk felé hajlítsák. Ennek az erőszaknak ugyan vannak előzményei már a háború alatt, és itt utaltam a háborús megszállásokra, és azt azért jól látszik, hogy 1917-18-ban már a hátországban gyakorlatilag majdhogy nem több katona van, mint a legnépesebb fronton. Tehát az olasz fronton van 1 300 000 katonája a monarchiának, és majdnem 1 200 000 van a hátországban, akik a rekvirálásokat felügyelik, a belső rendet igyekeznek fönntartani. És nagyon sok esetben látjuk, hogy a szaporodó éhséglázadásoknál, meg katonalázadásoknál, amik előfordulnak főleg 1918-ban, a közös hadvezetőség már úgy használ fel alakulatokat, hogy rájátszik a nemzetiségi ellentétekre. Tehát mondjuk a Pécsen föllázadt, főleg szerb tartalékosokból álló katonai lázadókat magyar katonákkal veretik le. És ugye, ha emlékszünk a 18-as Károlyféle forradalom napjaira, akkor Budapesten meg bosnyák katonákkal próbálnak rendet tartatni, és nagyon sokszor látjuk, hogy mondjuk Egerbe cseheket visznek, Csehországban meg magyar katonák szolgálnak, tehát az etnikai ellentétek így is éleződnek. És bizonyos értelemben itt a közigazgatás is nagyon-nagyon megdengül. A magyar állam mindig egy nagyon egy centralizált állam volt, és azt látjuk, hogy főleg Erdélyben, főleg az erdélyi betörés, tehát a román betörés után már 1916-ban megszűnik az államrend egy része, és nem is nagyon áll helyre 1918-ig, és különböző csendőri meg egyéb jelentésekből lehet látni, hogy például az erdélyi érchegységben már 1918 folyamán is az államnak a hatalma nagyon-nagyon-nagyon erősen meggyengül. Tehát itt van egyfajta közigazgatási összeomlás, és csendőri jelentések vannak arról, hogy mit tudom én, a financ, vagy a csendőr, vagy a főszolgabíró katonai kíséret nélkül már nem megy fel a havasokba, vagy eldugottabb falvakba, már nem megy ki rendelkezni, mert nem tudja, mert félti a testi épségét. Itt ezen a térképen, ez Révész Tamás kollégám egyébként kitűnő, nem akarta katonát látni kérdőjellel, a Magyar Állam és Hadserege című könyvéhez készült, amit mindenkinek ajánlok olvasásra. Ez egy hát, kicsit nagyzolóan erőszaktérképnek nevezett térkép, ami azt mutatja be, hogy a Budapesti Honvédelmi Minisztériumba befutó jelentések alapján 18. november elején hol szűnt meg a rend. És azért itt a besávozott területek mutatják, hogy honnan érkeztek be olyan katonai jelentések, amelyek arról szólnak, hogy fölbomlott a rend. Ezek jobbára, vagy nagy többségben az ország perem területein helyezkednek el, jobbára olyan területeken, amelyek nemzetiségi területnek, vagy döntően nemzetiség által alakott területek. Itt jól, de azért nem csak, tehát itt az ország közepén, a Duna-Tisza közén is van egy elég komoly rendbontási góc, és hát itt szükségtelen hangsúlyozni, hogy Dél-Magyarországon ugye ekkor már a szerb hadsereg vonul, vagy nyomul észak felé, november első napjaiban elfoglalják már Zimony, Pancsovát és a legtöbb határvárost, de itt azért az mutatja, hogy Magyarország elég széles területein fölbomlott a rend. A következő témára rátérve ez a gazdaság összeomlás, ami egy hosszabb és a háborúval úgy gondolom, hogy szorosabban összeköthető folyamat. Itt a pénz elértéktelenedéséről néhány adat. Már 1919 tavaszán a korona a korábbi értékének, tehát a háború előtt itt mindig, ha békebeli értékről beszélek, akkor az 1913-as számokról beszélek, korábbi értékének csak 20%-át éri el. Tehát egy ötödére csökkent az értéke az utolsó békeévhez képest. A magyar GDP 18,5%-kal alacsonyabb, mint 1913-ban, arányosan az ország területtel. És ami nagyon-nagyon fontos, 1920-ban az átlag magyar életszínvonal az 90%-kal csökkent 1913-hoz képest. Tehát arra gondoljunk, hogy most akár a 2008-as válság, akár a mostani válság egy számjegyű életszínvonal csökkenés, micsoda hatalmas gazdasági visszaesést, meg egyéni élettragédiákat, vagy családi tragédiákat okoz. Ráadásul itt van egy nagyon komoly egyenlőtlenség, érdekes módon, vagy tanulságos módon az 50%, tehát a kisebb csökkenés az ipari munkásságra jellemző. Egyszerűen azért, mert az ipari munkásságnak jobb érdekérvényesítő képessége volt a hadigazdaság körülményei között, mint az úgymond bérből és fizetésből élő, főleg tisztviselő osztálynak. Tehát az a fura helyzet állt elő, hogy a háború végére 1917-18-ban mondjuk egy szakmunkás többet keresett, mint mondjuk egy tanár vagy egy főispáni titkár. Tehát, hogy teljesen fölborult a rend, és ezt a korszakban is így élték meg, hogy a társadalmi hierarchiák teljesen fölborultak. 1918, tehát még nem vagyunk az összeomlás időszakában, de már az utolsó háborús évben a költségvetési deficit az 300%-os az országban. Ezeket az adatokat Pogány Ágnes tanulmányából vettem. Jellemző módon nincs is költségvetési zárszámadás, azt majd 10 évvel később fogadják el. Az államadóság, vagy az állam hitelfelvétellel próbálta fedezni, az Osztrák-Magyar Bank hitelfelvétellel fedezte a hadviselés költségeit, ez a GDP 636%-ára rúg. Ami gondoljuk el, hogy ma a magyar államadósság 70-80% körül van, ugye, és azt szoktuk mondani, hogy már ez is nagyon sok. Halatlanul megnőtt a piacon lévő pénzmennyisége, a korona értéke, ahogy említettem, rettenetesen csökkent, és ugye az itt van, egy nagyon fontos összeköttetés van a társadalom történetével. A monarchia háborús költségeinek több mint a felét, 53%-át, azt az úgynevezett hadikölcsönből, tehát nagyon kedvező kamatozású kötvényekből fedezte a monarchia, és ebből gyakorlatilag a magyar állam a háború után úgy szóval semmit nem fizetett vissza. Tehát itt hatalmas vagyonok, vagy hát ilyen középosztályi vagyonok, hagyatékok, földterületek, sarokházak mentek a semmibe, és bizonyos értelemben a 20-as évek, részben a 30-as évek is, az a középosztály elszegényedéséről szól. Itt, aminek a hadikölcsönök vissza nem fizetése, az csak egy része volt. Itt ugye a bélistázástól kezdve az inflációig, a felülbélyegzésekig, a menekülésig nagyon-nagyon sok mindent lehetne említeni. Úgy gondolom, hogy ez egy érdekes paradoxon, hogy miközben a berendezkedő Horthy rendszer alapvetően egy középosztályi ideológiát képvisel, tehát középosztályi alapról bírálja 18-19 forradalmait és részben az azelőtti korszak liberalizmusát, tulajdonképpen a középosztály rovására hajtja végre a saját maga stabilizációját. Tehát, hogy ez a réteg nagyon sokat veszít bizonyos értelemben, ami úgy gondolom, hogy megállja az például a 30-as évek politikai radikalizációjának is. Tehát, hogy az a réteg, amelyik úgy érezte, a középosztály, amelyik úgy érezte, hogy nagyon sokat fizetett Trianonért és a háborúért, az egyre jellemző politikai aktivitással reagál. Ehhez járul ez egy részkérdés, Bódi Zsombor halatlan izgalmas tanulmányokat írt erről a témáról, a közellátás összeomlás, ami viszonylag jól működött a háború alatt, legalábbis Németországhoz vagy Ausztriához viszonyítva, a magyar közellátás abban a tekintetben jól működött, hogy óriási éhínségek nem voltak az országban, ellentétben például Németországgal. És tulajdonképpen itt az egymást követő politikai rezsimeknek kulcskérdésévé válik, hogy ki tudja megoldani Budapest élelmezését vagy ellátását. És láthatóan a tanácsköztársaság közellátási politikájának is ez van a fókuszában, hogy megpróbálja a saját bázisát jelentő nagyvárosi, fővárosi és nagyvárosi részben szervezett szociáldemokrata munkásságot megtartani maga mellett. És mindenféle közellátási kedvezményeket juttat nekik, míg a többi társadalmi réteget megpróbálja letolni magáról, vagy elszedni tőlük a javakat. Legyen az középosztály, vagy legyen a vidéki, vagy legyen az a parasság. És ugye ennek elég szépen megágyazott már a háború alatti hangulatkeltés, ami egy mélyülő város vidék ellentétet mutat be. Bódi Zsombornak van egy nagyon kemény mondata arról, hogy már most, hogyha politikai körülményeket nem vesszük, bár persze nyilván venni kell a tanácsköztársaság esetében, vagy foglalkozni kell velük, de azt is lehet mondani, hogy a tanácsköztársaság a fővárosi közellátási szempontból nem más, mint a fővárosi fogyasztók diktatúrája a vidékiek felett. Tehát a vidék javainak a beszippantása a városba. Most a békeszerződés gazdasági következményeiről tényleg csak egy gondolatot, lehet, hogy nem is fogok tudni mindent végigmondani, ami a dián lesz. Itt azért húztam át, próbáltam így kicsit bénán vizualizálni ezt a dolgot. Azt gondolom, hogy a békeszerződés gazdasági következményei közül nem az a legtragikusabb, amit nagyon sokszor elmondunk a tankönyvekben, vagy az iskolákban, meg érettségítételként is szerepel, hogy a fenyőerdőknek hány százaléka veszett el, meg hogy a rézbányáknak, meg a vasbányáknak, vagy a szénbányáknak mekkora része, vagy az ipari tőkének mekkora része. Mert ezt egyébként vannak bizonyos területek, ahol a többség, és azt gondolom, hogy ez áldja az meg a magyar gazdaság viszonylag gyors rekonstrukciójának a 20-as években, hogy az ipari kapacitásnak nagyobb, arányosan nagyobb része maradt a trianoni országban. És ez a megközelítés, amelyik a nyersanyagokban méri az ország veszteségeit, ez részben Teleki Pálnak, ugye miniszterelnök, földrajztudós és a magyar revíziós gondolkodás egyik legfontosabb tekintélyének a hatása tulajdonképpen ebbe a témába. Ezeket az érveket ő állította össze, és szerintem a 30-as évekre már valószínűleg ő maga is érezte, hogy ez nem feltétlen ebben mérhető a trianoni veszteség, mert elkezdett az úgynevezett tűnemféle körökkel, durván leegyszerűsítve piackörzetek vizsgálatával foglalkozni. Tehát úgy gondolom, hogy a trianoni béke gazdasági következményének az igazi hátulütője az, hogy a határ keresztül vágott olyan többé-kevésbé szervesen kialakult gazdasági térségeket, vonzáskörzeteket, iskolakörzeteket, amelyek korábban relatíve jól működő gazdasági egységet alkottak. Hogy itt mutassak önöknek egy térképet, ez Demeter Gábor, Szilágyi Zsolt, Szulovszki János kollégáimnak a térképe, tehát ez nem saját. Ez a 1910-es adatok alapján Magyarország fejlett és fejletlen régióit mutatja be, minél világosabb egy régió, annál fejlettebb, és minél sötétebb, annál fejletlenebb. Ez egy 27 mutatóból álló jelzőszám alapján alakították ki. Ebbe a TBC-sek számától kezdve a távíróállomások számán át a különböző adónemek befizetéséig nagyon, nagyon sok mindenből áll össze. Amire felhívnám a figyelmet, hogy itt az Alföld és azonban is a Tiszántúl, az milyen világos, tehát az Alföld és főleg a Tiszántúli része mai napjainkig egyfajta válságrégióként él a tudatunkban, holott már legalább két évtizede Beluszki-Pál Győri Robert kutatásaiból lehet tudni, hogy a korabeli magyar modernizációnak a húzó övezete, hogy úgy mondjam, ez bizony az Alföld volt. És a határ, ami láthatóan 1910-ben is bizonyos értelemben meg van húzva már ez a határ. Párizsban nem ezért húzták meg itt a határokat, döntően a vasútvonalak miatt történt ebben a régióban a határhúzás, de itt van egy nagyon-nagyon mély fejlettségi, fejletlenségi vonal, és hogyha megnéznénk 20 évvel később ezt az adatot, szóval az 1910-es adatot, az látszik, hogy már a Tiszántúl is beszakad. Tehát a mutatói azok jóval gyengébbek lesznek, egy-két környéket kivéve. Ugye, és hasonlóakat lehet mondani, mondjuk itt látszik, hogy ez egy világosabb folt Kassa környéke, Abaújvár megye, amelynek természetes központja Kassa, amikor Kassát levágják, Abaújnak a déli része, nem Abaúj Tornavár megye déli része nem képes önállóan fejlődni, és valóban, ha ma látunk televíziós tudósításokat, vagy bármi mást a Cserehátról, akkor nagyjából tudjuk, hogy mit jelent az, hogy alul fejlett régió. És nem csak a határ magyarországi oldalán alakít ez ki pangó vagy depresszív régiókat, hanem mondjuk a túloldalon is, mondjuk a Léva-Rimaszombat tenger, vagy itt Losonc környéke, szintén egy viszonylag világosabb folt, mára, vagy a legutóbbi időkig ez Szlovákia egyik válságrégiója volt tulajdonképpen. Tehát itt a határ a másik oldalon is okozott károkat. Úgy gondolom, hogy ezek az igazi gazdasági károi, de itt lehetne beszélni nyilván iskolakörzetek elvágásáról. Most egy példát mondjuk a Sárospatak, amely évszázadokon keresztül vonzotta magához Abaúj, Zemplén, az északkeleti vármegyék tanulni vágyó ifjúságát, hirtelen el lett vágva ezektől a területektől. És itt azt gondolom, hogy ez az igazi veszteség, nem a feltétlen a nyersanyagok, amit a korban egy viszonylag működő világpiacon már meg lehetett venni. Tulajdonképpen rezet, vasat, fát lehet venni, embert nem. Tehát úgy gondolom, hogy ezek a trianoni békeszerződés igazi veszteségei. Itt látszik, ez Tomka Béla adatai alapján tőle csórtam ezeket. Jól látszik, hogy a magyar gazdaság viszonylag gyorsan regenerálódik a háború után. Tehát itt az egyfőre jutó bruttó hazai termék nagyjából a világháborús visszaesés után elég hamar visszáll a háború előtti szintre. Nagyjából 1925-re a magyar GDP eléri az 1913-ast, és a világgazdasági válság, tehát 1929 előtt 17-18%-a meg is haladja azt. És látjuk, hogy a leszakadás Nyugat-Európához képest nem Trianon miatt, vagy a világháború miatt következik be, hanem részben a II. Világháború, és részben az államszocializmusnak az elhibázott gazdasági modellje miatt. Ezekről itt részben beszéltem már, tehát ezt nem fogom elmondani. Itt, amire még felhívnám a figyelmet, hogy ennek ellenére bizonyos régiókban, itt például Erdélyben a nemzetiségi tőke egészen a 30-as évekig domináns marad. Nemzetiségi alatt értve a magyar, a szász és a zsidó tőkét is. Tehát itt, amikor impériumváltásról vagy hatalomváltásról beszélünk, akkor tulajdonképpen ez egy időben nagyon elhúzódó folyamat tud lenni. Nyilván az egy nagyon meghatározó és szimbolikus pillanat, amikor az idegen hadsereg megjelenik egy adott település, falu vagy kisváros utcáin, de az, amíg lecserélik a hivatalnokokat, az utcaneveket, a szobrokat, az államhatalom külső jelképeit, az egy jóval hosszabb folyamat, és a úgynevezett gazdasági hatalomátvétel az egy még hosszabb folyamat. És itt az utolsó szempont, és ez részben összefügg, vagy utolsó témánk összefügg a közigazgatás felbomlásával, és az elszabaduló erőszakkal, hogy van egy menekült hullám az ország belső területei felé. 1918 és 24 között a hivatalos adatok alapján, az országos menekültügyi hivatal adatai alapján 350 ezer menekült érkezik a trianoni országrészbe. Ez a szám majdnem biztosan nem jó, egyrészt gyanúsan kerek, tehát így szerepel az országos menekültügyi hivatalnak a számadásaiban. Ráadásul magát a hivatal csak 20 áprilisában állítják föl, tehát az, hogy 18 végétől 20 áprilisáig mi történik, arra csak hozzávetőleges becsléseink vannak, és nem nagyon lehet tudni, hogy ők miből számolták ki a menekült számokat, hiszen a hivatal iratanyaga elégett Budapest-Ossoma alatt. Mócsi István, amerikai-magyar történész, aki foglalkozott ezzel a témával, a 80-as években, gyakorlatilag ő az egyetlen, aki írt egy tudományos monográfiát erről, illetve most nemrég Dékány Istvánnak jelent meg erről egy vaskos könyve. Mócsi István egy 420-425 ezerre becsüli összesen a menekültek számát, tehát úgy gondolja, hogy vannak egy csomó ember, akit nem regisztráltak, 18 végén nem lehetett pontosan megszámolni őket, van egy csomó ember, aki nem is jelentkezett a hatóságoknál. És itt ugye nagyon sokszor a vagonlakó válik jelképévé ezeknek a menekülteknek, holott a statisztikák szerint kb. 50 ezer fő az, aki hosszabb vagy rövidebb ideig vagonban lakott. Voltak, akik évekig vagonban laktak, a többség néhány hét vagy hónap után azért ki tudott onnan szabadulni, mert ez egy nagyon erős kép volt. Ez hogyha valaki vonattal utazott bárhova, és vasútállomásokon látta, hogy egyébként tisztes középosztálybeli egzisztenciák milyen körülmények között laknak, ez nyilvánvalóan beleégett a tudatába. Ráadásul a kormányzat arra törekedett, hogy Budapestről lenyomja a vagonlakókat vidéki városokba, tehát hogy megállítsa a határátlépés után már vidéki nagyvárosok pályaudvaraira terelje őket, hiába rimánkodtak a főispánok, akik meg tovább küldték vidéki állomásokra, kisebb vidéki állomásokra ezeket a vagonokat, amikben vagonlakók laktak. Tehát ezzel azt lehet mondani, hogy nagyon-nagyon kicsi helyeken is egy-két menekült vagon fölbukkant. Például a balatonparti kisállomásokon, Mórágyon, Kecelen, az akkor még kicsinek számító almásfűzítőn, ezről a MÁV viszonylag részletes számadásokat vezetett, és jól látszik, hogy a fogyás ütemében, hogy Budapesten hamarabb elfogynak a vagonlakók, mint vidéken, tehát még mondjuk 1920. októberében az arány az 1:4 a főváros és vidéki vagonlakók között, utána később látszik, mondjuk 2 évvel később már az látszik, hogy ez mondjuk ilyen 1:4 még mindig az arány, majd rohamosan elkezd 1:10 változik át mondjuk 1923-ra. Tehát, hogy az arányokban van egy nagyon gyors váltás a vidékiek kárára bizonyos értelemben. Ennek részben az az oka, hogy ezek itt mutatja a statisztikákat, igyekszem bemutatni ez a hivatalos statisztikák alapján, hogy ez a 350 ezer ember és a beérkezésük az országba hogyan oszlik meg, vagy a belső ország területekre, és itt látszik, hogy 1920 és 21 között van egy hatalmas váltás. Itt több mint 120 ezer ember jön el az elszakított területekről 1920-ban, és 21-ben ez 26 ezerre esik ez a szám. Tehát gyakorlatilag az majdnem az 1/5. Ennek az az oka, hogy a kormányzat hoz egy rendelkezést 1920 végén, még a békeszerződés ratifikálása előtt, októberben, ez a 8352/1920-as miniszterelnökségi rendelet, ami a beköltözőkről szól. Ugye ez is nagyon tanulságos, nem menekültekről van szó, nem repatriálókról, vagy nem optánsokról, hanem beköltözőkről, ami nagyon-nagyon megszigorítja, és ez a rendelkezés nagyon megszigorítja a beköltözést. Gyakorlatilag olyanokra redukálja, akik tanulni jönnek, akiknek már van itt hozzátartozójuk, vagy olyan közszolgálati alkalmazottak, akik már állással rendelkeznek. És vannak méltányossági esetek, amikkel nem feltétlenül éltek, tehát ennek az lett az eredménye, hogy drasztikusan csökkent az országba beköltözők menekülteknek a száma. Erre alapvetően két dologra hivatkozott a korabeli kormányzat, itt Teleki Pál miniszterelnöknek egy 20 októberi beszédéből van egy idézet, nem fogom az egészet felolvasni, de azt mondja, hogy ezt a súlyos terhet nem bírja tovább az ország. És azt nem tehetjük, hogy a menekültek elhelyezése céljából békés polgárokat kilakoltassunk otthonukból, mert hiszen ez közel járna a bolsevizmushoz. Egyenesen hazafiatlan dolog az ide menekülés azok részéről, akik nem kényszerűségből jönnek. Ebből néhány mondatban három nagyon fontos szempont benne van. Az egyik az, hogy a menekültek lakhatási problémákat gerjesztenek, és egyébként ez nincs benne, de egyébként munkaerőpiaci problémákat is. Mert jobbára 2/3 állami alkalmazottak jönnek, vagy állami nagyvállalatok alkalmazottai, vasutasok, postások, akiknek helyet kell találni. A szó minden értelmében a munkaerőpiacon és a lakáspiacon is. És azt mondja, hogy ezzel közel járnánk a bolsevizmushoz, és ez nagyon érdekesen rímel arra, amit egy aradról menekült bíró ír az emlékezéseiben, amikor kiutalnak neki egy villát, a villa néhány helységét, és a villa tulajdonosa azt mondja, megint csak nem fogom felolvasni az egészet, rosszabbak vagyunk a kommunistáknál, mert azok megkímélték villáját, ellenben mi erővel betolakodtunk oda. Tehát van egy nagyon-nagyon erős visszacsatolás a tanácsköztársaság és a proletár diktatúra időszakára, és láthatóan ezeket az alapvető tulajdonviszonyokat a kormányzat nem akarja megbolygatni. És amikor Teleki azt mondja, hogy egyenesen hazafiatlan dolog az ide menekülés azok részéről, akik nem kényszerűségből jönnek, ebbe bizonyos értelemben benne van az arra való utalás is, hogyha ne adj Isten változik, és Trianon megszűnik, vagy Trianont revideálni lehet, akkor ha mindenki eljön, ennek a revíziónak megszűnik az etnikai alapja. Tehát ott kell maradni bizonyos értelemben. Tehát ez a miniszterelnöki szózat ezzel kapcsolatban, és ezt a menekültek egy része nagyon rossz néven veszi. Tehát Egerben mindenféle petíciózás indul a menekült tisztviselők között, amit a főispán nagyon gyorsan lekever. Én úgy gondolom, hogy az, hogy a menekült probléma bizonyos értelemben nincs előtérben a Horthy korszakban, és ha megnézzük például az Arcanum cikk adatbázisát, látszik, hogy például a vagonlakó vagy a menekült kérdés a 20-as évek második felétől nem jelen van, de lényegesen kisebb az eset száma. És bizonyos értelemben egyfajta ilyen kicsit metaforikus beszéddé válik. Én úgy gondolom, és erre vannak szövegszerű nyomok is, hogy a kormányzat, Bethlen Istváné, Teleki Pálé is egyaránt attól tartott, hogy a menekültek egy harmadik forradalmi hullámnak lesznek a kisképp zavaroló kovászai, mert ugye a hullámnak nehéz kovásznak lenni, de most ezt fogadják el tőlem. Tehát, hogy az őszi rózsás forradalom meg a tanácsköztársaság után egy harmadik hullámnak lesznek az alanyai, vagy akár a vezetői ezek az emberek, és ez jól látszik helyi kutatás, helyi mélyfúrásokból, hogy bármiféle menekültek által kezdeményezett mozgolódást, azt elég drasztikusan leszorít a kormányzat. Tehát az, amikor lakásokat próbálnak föltörni, vagy kedvezményeket akarnak maguknak, akkor a helyi közigazgatást ezt ma úgy mondanánk, hogy elég gyorsan lekeveri. Tehát azt gondolom, és ez bizonyos értelemben már az előadás végére mutat, hogy a magyar társadalom egyénenként integrálta ezeket a menekülteket, de csoportként nem integrálta igazán. Tehát ha valaki az életrajzában, a korszakban föltüntette, hogy ő Erdélyből vagy a felvidékről jött el, mert ő menekült, az nyilván az egyéni, az a jó magyar imázsához hozzáadott, de igazából csoportként nem nagyon jelenhettek meg. Nincsen menekült politikai párt a korszakban, vannak rá kezdeményezések a 20-as évek elején, de aztán az egész hanvába hol. Ha megnézzük, film például nem készült róluk a menekültekről, sem némafilm, sem játékfilm, a két világháború között sem. Aztán 45 után se, ez egy másik történet, annak nyilván megvannak a politikai okai, de nincs a menekültekről film, játékfilm. Nem kerül be az irodalomba például, tehát úgynevezett magas irodalomba, vagy a nemzeti kánonba. Vannak olyan művek, amelyek a menekültek témájával foglalkoznak, egyébként nem is rossz alkotók tollából, tehát Zilahi Lajos, Ignác Rózsa, Jékeli Zoltán írtak ilyen témájú szövegeket, de ezek nem kerültek be a nemzeti kánonban, nem lett belül kötelező irodalom. Például Zilahi Lajosnak a Földönfutó városa, azt gondolom, hogy ez egy elég kvalitásos mű. És végezetül itt a bal oldalon egy ilyen beköltözési engedély látható, már 1922-ből, egy Kovács Lajos nevű postaaltiszt, aki Nagyváradról menekült el, Bihar-keresztesi határátkelőnél kapta ezt a beköltözési engedélyt, ami élet és halál kérdése volt, tehát hogyha valaki ezt nem kapta meg, akkor vissza kellett mennie. És ő már azért jöhetett viszonylag későn, mert a fia, aki szintén Kovács Lajos, és egy Győrben élő, szintén postai alkalmazott volt, vállalta, hogy az édesapját, illetve az édesanyját befogadja. Tehát ez volt a feltétele a sikeres áttelepülésnek. Itt mondom már egy sikeres, tehát 1922-ben egy viszonylag kései beköltözésnél vagyunk. Tehát itt azt gondolom, összegezve mindazt, amit eddig elmondtam, itt van, tehát bizonyos értelemben azt próbáltam bemutatni, hogy itt egymásra rétegződött összeomlások vannak 1918-19-20-ban. Ezek közül a politikai csak az egyik, és nem is biztos, hogy a mindennapok emberét ez érinti a legdurvábban. Van egy közellátási összeomlás, van egy közigazgatási összeomlás, elszabadul az erőszak. Életstratégiákat kell egy csomó embernek újra gondolni, hogy eljöjjön, maradjon, letegye a hűségesküt, ne tegye le, leteszi, akkor visszaszívja, annak ellenére, hogy letette, még átköltözhet-e a csonkaországba, és így tovább. És bizonyos értelemben azt gondolom, hogy ez az oka annak, hogy Trianon emléke ilyen élénken él Magyarországon, és ennyire eltakarta az első világháború emlékét. Hogy a menekültek problémájára utaljak vissza, az elmúlt 100 évben a legóvatosabb becslések szerint is 1 millió ember jött át az elszakított területekről a Csonkaországba, több különböző hullámban. Ők a leszármazottaikkal együtt egy 2,5-3 milliós tömeget alkotnak ma a 10 milliós országban. Lehet, hogy nem mindenki foglalkozik azzal, hogy a nagypapa, a dédmama honnan jött el, de van, akinek ez egy élő érzékenység, egy seb, egy olyan dolog, amiről beszélni kell, egyfajta társadalmi trauma, nem szeretem használni ezt a kifejezést, de most esetleg lehet, hogy most hasznosítható. Politikai szempontból, és az ő történetük, bocsánat, ezeknek a menekülteknek, vagy eljötteknek a története úgy gondolom, hogy elmondatlan a magyar társadalomban, nincs igazán benne a köztudatban. Ami következménye még a trianoni összeomlásnak, hogy jól látszik, hogy 45-ig a magyar politikai elitnek, főleg a II. Világháborúban az a pszichózisa van, hogy ez még egyszer ne fordulhasson elő. Tehát jól látszik a II. Világháború alatti magyar politizálásban, hogy Teleki, Bárdossy vagy bárki más abban gondolkodik, hogy ne fordulhasson elő még egyszer az, ami akkor volt. Az más kérdés, hogy sikerül-e vagy sem, de az, hogy ne legyen potens hadseregünk, hogy ne köteleződjünk el túlzottan, ezek mind-mind nagyon komolyan ott vannak a magyar politikai elit gondolkozásában. Úgy gondolom, hogy a békeszerződés gazdasági hatásaiban korábban nem tapasztalt pauperizációhoz vezet, tehát egy fölívelő korszak végén egy csomó mindenki elszegényedik, drasztikusan, és nem mondom, hogy mindörökre, de lényegesen rosszabb viszonyok között kénytelenül tovább élni az életét, és ennek bizony politikai következményei is vannak. Azt gondolom, hogy az az erőszak élmény, amit meghatározó 18-19-20-ban, ez a magyar társadalom egy ilyen közös erőszak élménye, ez is oka, úgy gondolom, hogy a traumának is, és bizonyos értelemben annak is, hogy Trianon ilyen erővel van jelen. És van egy másik következménye is, úgy gondolom, de ezt most így az előadás végén már nem nagyon fogom tudni alátámasztani empíriával, hogy egy új nemzetfogalom lép előtérbe. Tehát jól látszik, hogy a magyar állam hirtelen elkezd máshogy nézni az állampolgárokra, már nem egyfajta individuumok tömegeként tekint rá, ennek nyomai korábban is vannak már egyébként, hanem nemzetet a politikusok elkezdik organikus egységként fölfogni, aminek egy csomó következménye van, például a szociálpolitikában, például a gazdaságpolitikában és nagyon sok mindenben. És hogy végezetül, itt nem egy saját idézettel, hanem Hatos Pál egy gyönyörű mondatával zárnám az előadásomat. Hatosnak az Elátkozott köztársaság című könyvében van ez a mondat, ezzel kezdődik, talán az első oldalon ott van, és ez olyan típusú mondat, amire az ember mindig irigy, hogy nem maga találta ki. Azt mondja, hogy minden, ami 1918 előtt történt Magyarországon, már múltá lett, és mindaz, ami 1918 után kezdődött, az ma sem tudott nyugvópontra jutni, és azt gondolom, hogy ez az egyik kulcsa annak, hogy Trianon miért van ilyen élénken jelen a magyar emlékezetben. Köszönöm szépen a figyelmüket!
Az STL Szabad Egyetem előadója egy hét múlva professzor dr. Janka Zoltán, az STL Klinikai Központ Pszichiátriai Klinikájának egyetemi tanára, aki a Mentális Rugalmasság Idegtudománya címmel tartja meg előadását. Szeretettel várjuk Önöket egy hét múlva is, viszontlátásra!